Az éves tervekkel összhangban alakult a Richter Gedeon enyerté első félévi teljesítménye, így a társaság nem változtatott az idei várakozásain, mondta a gyógyszeripari vállalat vezérigazgatója. Orbán Gábor közölte, a gyógyszergyártás árbevétele 11%-kal 237,5 milliárd forintra növekedett a második negyedévben, ami az év első 6 hónapjában 458 milliárd forintos árbevételt eredményezett.
Terv szerint haladunk az első fél évben, 457 milliárdos forgalmunk megfelel annak a 10%-os ütemnek, amit előirányoztunk februárban. 10%-os árfolyamszűrt bevételnövekedést mondtunk akkor, és hasonló ütemű tisztított üzemeredmény növekedést vállaltunk. Ez úgy tűnik, hogy első fél évben hoztuk is, és úgy látom, hogy az év második fele sem ad okot semmilyen módosításra majd az előrejelzésben. Jól teljesített minden üzletágunk, és piacainkon is szinte kivétel nélkül növekedni tudtunk.
Melyek ezek az üzletágak, amelyek jól teljesítettek? Ki lehet-e egyet esetleg emelni közülük?
Azzal kezdeném, hogy a tavalyi bázis nagyon erős volt. A tavalyi második negyedévben elég rendesen megnyomtuk a kiszállításokat, különösen tengeren túli célpontoknál fordul elő, hogy ingadozik a készletszint, vagy a kiszállítások ütemezése nem egyenletes, és ennek az lett a következmény, hogy elég nehéz volt az idei évben ezt túl teljesíteni, viszont sikerült a nőgyászati szegmensnek belehúzni még ahhoz képest is, amit tavaly produkált, úgyhogy itt tényleg nagyon látványos, azt gondolom, a növekedés üteme, de a többi üzletág sem panaszkodhat. A növekedést minden területen tudtuk hozni. Az alapellátásban, generikus portfólióban volt kis elvártól elmaradó ütem, amiben a termékellátási nehézségeink, elsősorban külső eredetű hatóanyag, segédanyag körül felmerült nehézségek okozták a különbséget.
A kutatásfejlesztésben sikerült-e azokat a célszámokat tartani, amelyeket még a hosszú távú stratégia kitűzésekor megfogalmazott, illetve kitűzött a Richter?
Legnagyobb büszkeségünk a kutatásfejlesztésben, hogy két fázis 2 vizsgálat párhuzamosan zajlik most már. Az egyik nemrég indult, és ehhez kapcsolódóan egy mérföldkőbevételt is elkönyvelhettünk. Ez a 932-es kariprazin követő molekulánk az, amelyet most már két vizsgálatban is fejlesztünk. Emellett a preklinikai témáink is jól haladnak előre. Ezen kívül egy átrendeződés történt a K plusz F ráfordításainkban. Biotechnológiára, terveknek megfelelően kevesebbet költünk, hiszen két molekulánk is most már engedélyeztetési szakaszban van, sőt az európai engedélyt meg is kaptuk az egyikre, tehát itt kisebbek a kiadások. Ugyanakkor nőgyászatban pedig elkezdtük építeni a saját pipeline-t, és ennek az a következménye, hogy többet is kell rákölteni, mint korábban. Ezért tűnhet úgy, hogy nőgyászatban az eredményességünk visszábesett, nem így van, kifejezetten jól alakultak a számok, a kutatásfejlesztési költségvetésünk ment fölfele.
Ugyanakkor a sajtóbeszélgetésen elhangzott az, hogy ez az év nehezített pálya, részben az adók miatt, tehát hogy többféle adó is terheli a Richter tevékenységét, működését, a globális minimumadó, illetve hát az a vámpolitika, amelyet az amerikai elnök folytat. Ugyanakkor az is elhangzott, hogy van egy egységes fellépés az európai gyógyszergyártók részéről. Mennyire lehet kivédeni ezeket a negatív hatásokat?
Kétségtelen, hogy az európai ipar számára a környezet kedvezőtlen. A gyógyszeripar a második legnagyobb exportszektor, tehát nagyon nem mindegy, hogy végül ez hova fut ki. A globális minimumadó, aztán az arra most rakódó vámterhek, Magyarország esetében a kettős adóztatásról szóló egyezmény hiánya, olyan tényezők, amik nekünk, mint legnagyobb amerikai exportőrnek komoly fejfájást okoznak. A számainkon ez még nem látszik, de a kilátásokat minden éppen beárnyékolják ezek a tényezők. Nagyon bízunk abban, hogy a magyar állam megtalálja azokat az eszközöket, amivel célzottan enyhíteni tudja ezeket a hatásokat.
A Richter maga milyen menekülő utakat tud keresni ebben a helyzetben, vagy milyen menekülő utak láthatóak ebben a helyzetben?
Az amerikai piac megkerülhetetlen a gyógyszeripar esetében, mert a piac fele az Egyesült Államok gyógyszerpiaca maga. A menekülő út itt az lehet, hogyha partneres jogdíjakra épülő együttműködéseket kötünk a fizikai szállítások helyett. Ez korlátozza az értékláncban elfoglalható helyünket. Egyáltalán nem kedvező tendencia, versenyhátrányt jelent az amerikai helyi, de akár az indiai, kínai gyártókkal szemben. Mindenesetre ez lehet egy olyan kiút, és szerencsére azért a jelenlegi partneri együttműködéseink nagyjából így is néznek ki, ezeket kell folytatni.
Orbán Gábort, a Richter vezérigazgatóját hallották. A Magyarországi Erste 187,5 milliárd forintos működési bevétel mellett 69 milliárd forintos adózás utáni eredménnyel zárta az idei első félévet, mondta a pénzintézet féléves eredményeit bemutató sajtótájékoztatón az Erste Bank Hungary elnök vezérigazgatója. Jelasíti Radovánt kérdeztem.
Körülményekhez képest egy jó első félévet zártunk, ami a bevételeket illeti, azok 6%-kal nőttek, ezen belül is a kamatbevételek 2%-kal, tehát ha már csökkentek a kamatok, ettől függetlenül az állomány ezt kompenzálta, a másik oldalon meg a díj és jutalékbevételek 23%-kal nőttek, jelentősen amiatt, mert nőtt a tranzakciók száma is, tehát minden összevetve 6%-kal nőttek a bevételek, a kiadások valami többel, 12%-kal nőttek, ennek az egyik fő oka a személyi jellegű költségek, egyrészt volt egy jelentősebb béremelés, illetve nőtt az állomány száma is, magyarán többen dolgozunk most, mint egy évvel ezelőtt.
Összességében ez mit jelent? Az Erste működési eredménye az első fél évben mekkora összeget tett ki?
A működési eredmény 3%-kal nőtt a tavalyi év első fél évéhez képest, elérte a 123 milliárd forintot, ami meg az adózás utáni eredményt illeti, az 69 milliárd forintot ért el, valamivel alacsonyabb, mint a tavalyi év hasonló időszakában, de szerintem a körülményekhez képest ez még mindig jónak mondható.
Milyen várakozásaik vannak az év további részére?
Három szám, amit mindenképpen ki szeretnék emelni, a jelzálog hitelezés 34%-kal nőtt az első fél évben, személykölcsönök 53-mal, szerintem mind a kettő trend jelenleg abból indulunk ki, hogy folytatódni fog, és volt egy nagyon kellemes meglepetés is, ami a KKV hitelezést illeti, a 133%-kal tett túl a tavalyi év hasonló időszakához képest. Mi abban reménykedünk, hogy itt a trendforduló, és ennek érdekében mindent el is követünk, ugyanis beruházások növekedése nélkül nem tudjuk megalapozni a jövő év, illetve a 27-es gazdasági növekedést.
Mi lehet a nehezítő tényező?
A nehezítő tényező továbbra is a makro bizonytalanságok. Szerintem a bankrendszer együtt a kormánnyal, illetve az MNB-vel is mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy legyen még több és még olcsóbb hitel. Ebből az irányba megy a minősített vállalati hitelprogramja is az MNB-nek, illetve folytatódik a kormánynak együtt a kamarával a Demján Sándor programot illeti, illetve ami a Széchenyi kártya programot illeti, tehát szerintem mi ebből a szempontból mindent meg fogunk tenni. Itt a fő kérdés az az, hogy hogyan ítélik meg, főleg a vállalatok a jelenlegi makró bizonytalanságokat. Ezen sajnos mi nem tudunk segíteni, de szerintem hitelezés szempontjából itt mindenképpen támogató lesz mindenki, ami az elkövetkező 6-12 hónapot illeti.
Jelasíti Radovánt, az Erste elnök vezérigazgatóját hallották. Erős fél évet hozott 2025 első 6 hónapja a jelzálog hitelezésben és a személyi kölcsönök folyósításában is a Magyarországi Erste Bank számára. A pénzintézetnél kihelyezett átlagos jelzálog hitel 28 millió forint volt, míg egy átlagos személyi kölcsön összege 3,9 millió forint, mondta az Inforádiónak az Erste lakossági vezérigazgató helyettese. Harmati Lászlót az Otthonstart program várható hatásairól is kérdeztem.
Már a tavalyi évhez képest is, ami a tavaly előtti évhez viszonyítva egy erős felfutást, ide évben egy még erősebb felfutást láttunk, tehát az Erste esetében az azt jelenti, hogy egyharmaddal többet folyósítottunk idén a jelzáloghitelt, mint tavaly, ez csaknem meghaladta 90 milliárd forintot az idei év első fél évében. A jelzáloghitelezésnek a dinamikáját részben az ingatlan árak, tehát hogy egy átlagos tranzakció hogyan valósul valósul meg, illetve hát a darabszám, tehát hogy hány valósul meg, befolyásolja. Itt a nagyobb hatás az áremelkedés volt, ezt is ki kell jelentenünk. Tehát a tranzakció darabszámok érdemben annyival nem nőttek, mint amennyivel a átlaghitel összegek megfutottak. Tehát az ingatlan áremelkedésnek ebben a növekedésben nagyon nagy szerepe volt.
Mekkora volt például a folyósított átlagösszeg?
Csak nem elértük a 25 milliós forintos átlagos hitelnagyságot a jelzálogiteleknél. Ez az átlag. Nyilván az átlagnak van egy torzító része is, de ez a növekedés ez lényeges, tehát 20% fölötti a tavalyi évhez képest.
A személyi kölcsönök piacán szintén volt növekedés?
Talán még ennél is nagyobb. Az Erste esetében ez a szám a tavalyi évhez képest 50%-ot meghaladó növekedést mutat. Itt hát ennek is több hatása van. A három legnagyobbat mondom el. Az egyik az átlagösszegeknek az emelkedése itt is. Tehát ez 3,9 millió forint most nálunk egy átlagos hitelösszeg, ami nagyon nagy ugrásnak mondható a tavalyi év kettessel kezdődő átlagához, és inkább még ez növekszik is. Ez nyilván az inflációnak van ebben szerepe, tehát a tiketek megugrottak. A második a digitalizáció, tehát egyre több ügyfelünknél van a telefonban betöltve ajánlat személyi kölcsönre, amit nagyon egyszerűen, nagyon gyorsan le tud hívni. Ezeknek egyébként a átlagos összege kisebb, de még ezzel együtt is ezt lehetett tenni. A harmadik pedig az, hogy a ajánlatok a piacon is, és nálunk is elérték azt a szintet, amikor a legjobb adósoknak a legjobb kölcsönösszegben már egy számjegyű a kamata a személyi kölcsönöknek, ami egy nyilván egy keresletileg meg hiteledés pszichológiailag egy nagy választóvonal, hogyha nem két személyű kamatokkal kell dolgoznia, vagy várakozna az ügyfelek megszámolnia, hanem egy számjegyűvel. Ez is sokat dobott ezen a felfutáson.
Mit várnak a szeptember 1-től induló otthonstart programtól? Ugye az Erste-nél már van lehetőség arra, hogy előzetesen regisztráljon valaki arra, hogy szeretne részt venni ebben a programban.
Igen, regisztrálni is tud, időpontot is foglalni tud hétfőtől, kalkulátorunk is kint van. Azt várjuk, hogy ahogy az előzetes érdeklődéseknek a volumene is mutatja, nagyon sok hitelfelvevő megvárta a feltételek alakulását, tehát júliusi folyósításokban még ez nem látszik, meg a piac is úgy látom egy 140 milliárdos körüli folyósítást azért el fog érni, és nálunk is jó a július, de augusztusban és szeptemberben lassulást várunk, hiszen azok, akik korábbi döntésük alapján hitelt akartak felvenni, nyilván megnézik, hogy beférnek-e az új konstrukciókba, illetve amikor pedig már igényelni lehet, akkor benyújtják az igényüket. És ennek is van egy átfutása, hiszen ez jelzáloghitel, nem pedig egy babaváró vagy egy személyi kölcsön, ami nagyon gyorsan napokon belül, vagy akár órákon belül is átfut. Ezért a legvégső állapotban a rendeletben megjelent kondíciók alapján azt gondoljuk, hogy egy nagyon kiterjedt és profiljában a legnépszerűbb lakáshitelezési termék születik meg, amely mind a lakásvásárlóknak, mind a lakásbefektetőknek egy nagyon kedvező forma, egy nagyon kedvező kamatozású és összeghatáraiban is, feltételében is egy jó kezelhető forma, tehát mind a lakáskeresletet, mind a befektetői kereslet egy részét ez meg fogja mozgatni, meglévő hitelekből is fog elvenni, mármint akik más hitelt vettek volna fel, de ezt választják, illetve a teljes piac össznövekményéhez ide mi azt gondolunk piaci szinten még egy 200 milliárdot hozzá tud rakni. Ez azt jelenti, hogy nagyon közel leszünk 2000 milliárdhoz az idejévi folyósítást tekintve, nagyon közel az azt jelenti, hogy lehet ez 1700-1800 milliárdos, de akár 1900-at is elérheti, ugye itt van egy bizonytalanság, milyen gyorsan fut át. Itt a legnagyobb korlát a kínálati oldal, vagyis hogy lesz-e annyi lakás, amely a piacon ezt a megnövekedett igényt ki tudja elégíteni.
Ez az 1700 vagy akár 1900 milliárd forintig terjedő felmenő összeg, ez a teljes bankrendszerre vonatkozik?
Teljes bankrendszer, ez a folyósítását értem az alatt, igen.
Harmati Lászlót, az Erste lakossági vezérigazgató helyettesét hallották. 2025 első fél évében 4%-kal 1075 milliárd forintra csökkent a magyarországi Erste vállalati kötvény és hitelállománya, de az új hitelfolyósításokon belül a kis és közepes vállalkozások kihelyezése 28 milliárd forintról 64 milliárd forintra növekedett, mondta az Inforádiónak az Erste vállalati és pénzügyi piacokért felelős vezérigazgató helyettese. Cserovszky Robertet kérdeztem.
Korábban is már vélelmeztük, hogy talán 20-24-es év volt ennek a szektornak talán az alja a hitelezés szempontjából, és most egyre a számok biztatóak. Az első negyed év még követte a tavalyi évnek a trendjét, de az évnek így a derekára látszik, hogy mintha elindult volna valami. Ez az Erste tekintetében azt jelenti, hogy a kis és középvállalkozásoknál az új folyósítási hitelérték a 133%-kal 28 milliárdról előző év hasonló időszakhoz képest képest 64 milliárdra növekedett. Ez azt gondoljuk, hogy mindenféleképpen mutat valamilyen fajta elkötelezés, mutat valamilyen fajta felkészülést. Azt hozzá kell tennem, hogy azért ezek a leszerződött állományok mértéke nagy, ebből azért kevesebbet vesznek még mindig azért igénybe. Tehát ez egyfajta, mintha valamire készülne a piac, mintha valami pozitívumot már látna, úgyhogy kezdenek ebbe az irányba elmenni. Konkrét dílek esetében azért a várakozás még mindig ott van, tehát ez inkább csak az, hogy a tőke részét oldják meg, készítik el a vállalatok, de igazándiból a konkrét beruházások még nem látszanak. Ezzel megmarad a kivárás, ugyanúgy az az oka ennek talán, ami a fő szempont, hogy egyfajta kereslet hiányát érzékelik még a magasabb nyersanyagárak, energiárak azok, amelyek visszatartják a vállalatokat. Ebből leginkább valójában az, hogy ha valahova beruházna, valamire költene, akkor még nem látja biztosítottnak azt a részét, hogy ez hova is fog eladásra kerülni. Természetesen szektorok között vannak különbségek. Az agrárszektor, élelmiszeripari feldolgozó szektor sokkal pozitívabban áll a lehetőségekhez, piaci lehetőségekhez, mint mondjuk az autószektor, autóipar, vagy például a kereskedelem vendéglátás.
Mindezen időszak alatt a magyarországi Erste csoport által kezelt lakossági ügyfél vagyon összege mennyi volt, és itt tapasztaltak-e növekedést?
A teljes ügyfél vagyon tovább növekszik, az előző időszak hoz mérve 11%-os növekedéssel most már majdnem a 7000 milliárdos vagyont érjük, hogy ez a kezelt betétek, illetve az értékpapírok állománya összesen. Egyébként a kezelt vagyonon belül 71% az értékpapír állomány, ez nem változott, de ez nagyon magas arányszám, ha megnézzük, hogy ennek a majdnem 7000 milliárdnak 71% értékpapírokban van. Egyébként ez az előző időszakhoz képest egy 9%-os növekedés volt. Amit külön kiemelnénk az értékpapír állomány növekedésen belül, amiben még mindig van tartalék, és látszik, hogy lakosság ezt messze nem használja annyira, mint amennyire ebben a lehetőség ott van. Ez a kedvezményes adózású megtakarítási formák, akár a tartós befektetési számlára, akár a nyugdíjra takarékossági számára gondolok. Itt azért mi nekünk messze piacvezető pozíciók van, ez 35% körülbelül, de még a saját portfóliónkon belül is nagyon sok ügyfél van, aki nem él ezzel a lehetőséggel, holott igazándiból ezen veszteni, vagy pluszköltséget halmozni nem lehet, tehát ez csak egy pozitív konstrukció, úgyhogy erre nagyon szeretnénk a jövőben is hangsúlyt fektetni, mert ez abszolút beleillik abba a policybe, hogy egyfajta fenntartható, felelős gondolkodással terjesszük a pénzügyi kultúrát.
Csarovszky Róbertet, az Erste vállalati és pénzügyi piacokért felelős vezérigazgató helyettesét hallották. Kismértékben javult a magyar agrárium helyzetértékelése 2025 második negyedévének végére, az év első három hónapjához képest. Az ágazatban a gyümölcstermelők a legpesszimistábbak, mert az elmúlt 10 évben csak 2 olyan év volt, amikor a tavaszi fagyok nem tettek nagyobb kárt a hazai gyümölcsösökben, mondta az Inforádiónak az MBH Bank agrár- és élelmiszeripari üzletágának stratégiai elemzője. Héja Csabával beszélgettem.
Nem volt egyszerű a 2025-ös évnek az első fele, és valószínűleg a második sem lesz az. Velünk volt egy ragadós száj és különfájás, vírus, egyéb állategészségügyi problémák. Nagyon komoly aszály fenyegetés lóg még egyébként mindig a fejünk fölött, ami nyilvánvalóan alapjaiban határozza meg a mezőgazdaságnak a sikerességét és termelékenységét. Így az történt egyébként, hogy az előző negyedéves 32,4 ponttal 32,7-re javult, tehát egy nagyon enyhe javulás. Ezt elsősorban annak tudhatjuk be, hogy az őszi vetésű növények, tehát itt a búzára és árpára gondoljuk elsősorban, mennyiségben átlagos év volt, tehát nem volt se kiemelkedő, se gyenge, viszont a minősége az sok év után kiválónak bizonyul. Ez sokat alakított rajta, illetve az egyébként, amit említettem az elején, hogy egy ragadós száj és körömfájás járvány hatásainak már az utolsó, tehát a más a negyed évnek az utolsó hónapjában már nagyon enyhén éreztük, nyilván exportkorlátozások voltak, de az ott érintett termékpályáknak a helyzetértékelése is hozzájárult ehhez.
A vizsgált termékpályák közül melyek azok, amelyek leginkább optimisták?
Leginkább optimistának talán már azt mondhatom, hogy hagyományosan a baromfi termékpályák, a búza, a hajtatott zöldség, tehát itt az üvegházi friss zöldség termesztésre kell gondolni. Ezek azok a termékpályák, és még bocsánat, ide sorolom a sertés, termelést is. Szóval ezek azok a termékpályák, amik olyan fogyasztási cikkeket gyártanak, amik jellemzően abszolút napi, szinte minden háztartásba eljutó terméket jelentenek, tehát nekik a végső piaci keresletük az alapvetően adott, továbbá azon termékpályák tartoznak ide, ahol maga a termelési környezet egy alapvetően kontrollált környezetben zajlik, és minél jobban ki tudja védeni a legyen szó állatbetegségről, vagy bármilyen időjárási jelenségről. Továbbá még kiemelném, hogy a szántóföldi növénytermesztésre alakuló termékpályák közül a búza termékpályája szintén még egyébként az élbolyban van. Megint csak az elmondott tényezők szerint, illetve kiemelném még egyszer a jó minőségű 2025-ös aratásnak a tényét.
Hogyan látják a helyzetüket a zöldség vagy a gyümölcs termesztők és a szőlőtermelők, a borászok?
A gyümölcs termesztés az, akinek a helyzetértékelése a legnagyobbat romlott, hiszen nagyon komoly tavaszi fagyok voltak, 60-70%-os termés kiesésről is beszélhetünk. Ez nagyon rossz a termelőnek is, nagyon rossz a feldolgozónak is, mert neki nincsen alapanyaga, és sorolhatnám. Ott elég komoly problémák vannak, és sajnos azt ki lehet mondani, hogy ez azért az elmúlt 10 évből talán, ha 2 olyan igazán jó év volt, amikor mondjuk a termés és az árak is rendben voltak. A zöldségtermesztésben nem katasztrofális a helyzet, mert ott nekünk a szabad szántóföldi zöldségtermesztésünk az jellemzően csemege, kukorica és zöldborsú, ezek öntözött kultúrák, jól szerződött és integrált rendszerben, viszont itt van egy olyan európai piaci nyomás, amit a kínai csemege, kukorica import, dömpingszerűen beérkező import okoz, ez továbbra is kifejti a hatását, ezért a feldolgozók az átvételi árakat nagyságrendileg ott tartották, ahol tavaly, viszont azért az időjárás itt is hatott, tehát az öntözés ellenére pont nekik a száraz június azért elég negatív. Borászatok esetében, ha visszaemlékszünk a tavalyi évre, akkor nagyon extrém korai szüret volt. Most ez ennyire nem lesz nagyon korai, viszont a szokásos, mert azért 2-3 héttel korábban elkezdődött a szüret, hogy más nem mondjak, az augusztus elején szedendő Csaba gyöngyét szokták először szüretelni. Ő már az egy július közepe utolsó hetében megkezdődött. Egészen jó mennyiség és minőség termésre van egyébként kilátás, ám de van egy olyan tényező, ami azért tárnyalja ezt a eddig viszonylag pozitívan elmondottak, ez a szőlő aranyszínű sárgasága nevű betegség, ami komoly problémákat tudna okozni, de ennek a szintje egyelőre még kezelhető, viszont nagyon oda kell figyelni, és nagyon figyelnek is az ültetvényekben.
Héja Csabát, az MBH Bank agrár- és élelmiszeripari üzletágának stratégiai jellemzőjét hallották.